Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpont igazgatója, és Wagner Péter, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója. A beszélgetést felvételről hallják. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadták a meghívást.
Jó napot kívánok.
Tudunk-e többet arról, hogy mi történt Manchesterben legutóbb? Tálas Péter.
Robbantás történt, az egész biztos.
Ez elég lakonikus volt, azt
ugye egy olyan robbantás, aminek egyelőre a motivációi nem teljesen tisztázottak. A szakmai értelemben azt lehet mondani, és akkor áruljuk el itt a hallgatóknak, hogy a felvétel előtt mi már elkezdtük ezt a szakmai vitát, hogy egyáltalán az ilyen típusú terrortámadások, mint a manchesteri, ahol az utolsó pillanatban, vagy pontosabban mostanában behoztak egy olyan vonalat, hogy
szállat,
hogy lehet, hogy ilyen személyes sértettségből, mert az ő egyik barátját megkéselték, és ezért bosszút állt, vagy a Westminsteri, tehát amikor valaki fogja magát, és frusztrált, és belehajt a tömegbe, ez egyetlen terrortámadásnak tekinthető. Tudjuk, a politikai motívumból elkövetett merényletek azok, amik klasszikus értelemben vett terrortámadások, hiszen ha az őrülteket, budjantakat és egyéb mindenféle állatfajt oda teszünk, akik mondjuk lövöldöznek vagy robbantanak, azokat is terroristának tekintjük, akkor annyira kiszélesítjük ezt a dolgot, hogy nem lehet majd vizsgálni.
De nem az tesz manapság terrortámadással valamit, hogy van-e benne iszlám szál?
Nem. A politikai szándéka fontos. Tehát itt pont, most nem akarom ezt a vitát még lejátszani Péterre, mert most már ezt majd megszervezzük magunknak, de hogy itt a kérdés az, hogy a Westminsteri terrortámadásnál például az a célpont maga, hogy a parlamentet támadja, ez már elegendő, ezt tekintetjük elegendő politikai statementnek, állításnak az elkövető részéről, hogy ezzel ő terrortámadást követel. Mert ha ő a Piccadillyn hajt a tömegbe, és ugye látunk ilyet Bernében, és látunk ilyen Nizzában, tehát hogyha nincs meg a kapcsolatrendszer, nem tudjuk mögötte feltárni a kapcsolatrendszert, és nem tudunk egy videót prezentálni, ahol ő hűséges tesz az iszlám államnak, hanem csak önmagában marad az a tény, hogy ő a tömegbe hajtott, akkor ez még önmagában nem teszi automatikussá ezt, hogy ez egy terrortámadás volt. A manchesteri terrortámadásnál egyelőre elég sok egyéb jel mutat arra, hogy ez lehet, hogy mégis egy dzsihadista terrortámadás volt. Mert a robbanó szerkezet kellően bonyolult volt ahhoz, hogy feltételezzük, hogy itt még legalább egy vagy két ember segített nekik, akik összerakták ezt a bombát. Tehát ha csak bosszút akarok állni, ugye most az a narratíva került be a köztudatba, vagy a sajtóba, hogy megkíselték egy libiai születésű fiatalt, ebből a környezetből Manchesterben van egy jelentős libiai menekült közösség, ott megkéseltek egy fiatal tavaly, azok a brit fiatalok most bíróság előtt állnak éppen, és talán ez indította el a radikalizálódását ennek a mostani elkövetőnek. Na most, ha busztút akarok állni, nem kell egy ilyen szofisztikált bombát összerakjak, én is visszakéselhetek, vagy tömegbe hajtatok, vagy tehetek mást. A másik szál, ami arra utal, hogy valóban iszlamista, dzsihadista irányzat lehet a dologban, az, hogy az édesapja ismert iszlamista politikus volt, aki 93-ban ezért menekült el, és kapott menedékjogot Nagy-Britanniába, majd 2011 után vissza is ment. Az egyik testvére is iszlamista volt, tehát van sok, nyilván ott van, hogy az iszlám állam elismerte, de most ebben nem is akarok belemenni, mert már annyit láttunk, hogy néha ez csak kihasználja az iszlám állam, azt akarom csak mondani, hogy van elég egyéb szál, ami arra utal, hogy ez mégis egy dzsihadista terrorcselekmény lesz, de valóban ez a mai vagy tegnapi történet, egyik barátjának a beszámolója, kutatóként megkérdelezi a kizárólagosságát annak a narratívának, hogy na ez tuti biztos a legyen.
Hát és még egy dolgot azért tegyük hozzá, hogy ugye itt az iszlamista szál az csak az egyik fajta terrorizmus Európában. Azért tudom, hogy kevéssé jut el a magyar közönséghez, mert nem nagy álszámú áldozatokkal jár, de itt szélső baloldali terrorizmust látunk, szélső jobboldali terrorizmus. Még mindig van szeparatista terrorizmus, most már talán nem annyira Spanyolország és Franciaország, de Korzika, Szardínia. Tehát, és vannak ugye single issue, vagy tematikus terroristák is, akik mondjuk radikális környezetvédők, radikális abortuszvédők. Tehát valóban nem az iszlamista, hanem a politikai szál a döntő abban, hogy eldöntsük azt, hogy terrorista vagy nem terrorista. Ezt akkor látjuk nagyon jól, amikor például az Europol minden évben készít egy úgynevezett TESZAT jelentést, ahol elmondja, hogy a terrorizmus helyzet, illetve a trendek hogy vannak, és oda a belügyminisztériumok, illetve a
nemzeti belügyminisztériumok
jelentenek, és ott kiderül egyébként, hogy maga a politikai elit, az adott ország politikai elitje mit tekint terrorizmusnak, nem mindig azonos egyébként az, amit kommunikál, és az, amit lejelent.
Abban jutottunk-e előre, hogy milyen események, rendezvények kockázatossága nőtt meg? Vagy ehhez is tisztázni kell azt, hogy miféle támadás szállít terrorizmusnak?
Szerintem ebben olyan nagy változások nincsenek. Én mindig meglepődve olvasom azt, most például komoly újságokban is, hogy akkor most az iszlám állam fogta magát, és stratégiát váltott, és azentúl a bölcsödékben is. Tehát, hogy a gyerekekre
megy.
De egyrészt ilyenek voltak már. Tehát azért Anders Breivik elment útolja szigetére, és hogy gyakorlatilag a baloldali ifjúsági táborba lelőtt egy nem tudom hány tucat embert.
Gyereket
gyakorlatilag. Tehát azt gondolom, hogy vannak természetesen olyan rendezvények, amikről pontosan tudjuk, hogy veszélyeztetettek. Vannak olyan helyszínek, amiről pontosan tudjuk, hogy veszélyeztetettek. Ami a helyszínek látványos, a metrók, a vasútállomások, azok a repterek, az olyan típusú tömegrendezvények, ahova nem szigorú, vagy nem olyan szigorú a bemenetnek a feltétele. Itt például nagyon érdekes, hogy ugye nem magában a stadionban történt, tehát nem oda nem jutott be, hanem pontosan végig gondolta, és ez egy teljesen racionális gondolkodás volt, vagy nem is annyira az elején, mint inkább a végén tudom a legnagyobb tömeget elpusztítani, vagy megsérteni, vagy egyáltalán, akkor tudok a legtöbb halálos áldozat produkálni, ha én olyan helyzetben robbantok, amikor nagyon sokan jönnek ki. De hasonlóképpen ugye a említés került már Berlinre, vagy mondhatjuk Nizzát, amikor olyan típusú rendez, ünnepélyek, fesztiválok, felvonulások, de hozzá kell tennem, hogy ezeknek azért nem lehetetlen a védelme. Tehát ma például pontosan tudjuk, már tudtuk Nizzánál és Berlinnél is, hogy a kamionok lelassítása az nem egy ördöngős feladat, legalábbis olyan mértékben, hogy ne tudjanak, mit tudom én, 86 embert elgázolni. Oda nem betonfalak kellenek feltétlenül, de lehet különböző ilyen
szögeket. Vagy egy busz, ami elállja egyszerűen az utca mellett.
New Yorkba csinálták ilyenkor a merényletek után, mindent lebuszoztak.
Így van.
Tehát én nem vagyok ennyire jó indulatú a terroristák. Én azt gondolom, hogy öngyilkos merénylőnek lenni, ez mindig egy nagyon stresszes dolog. Tehát én azt gondolom, hogy mint mondjuk a párizsi terrortámadásnál láttuk, hogy ott is a stadion előtt robbantott két öngyilkos merénylő, valószínűleg az történt, hogy az úriember elment. Úgy látta, hogy nem tud bemenni, megvárta, míg kijön a tömeg. Szerintem logikusabb, de mondom, nem hiszem azt, hogy ő ezt így végig gondolta, amikor az ember koncertre megy, akkor egy óra alatt telik meg egy stadion. Amikor meg végül egy koncertnek, akkor meg 10 perc alatt ürül ki. Tehát, hogy egyszerűen ezek ilyen kvázi racionális dolgok, ott lődörgött szerintem, és aztán, amikor látta a tömeget, akkor, és nem volt körülötte sem egyébként, ugye 8-an haltak meg, 5-en vannak még súlyos állapotban, készültek ilyen rajzok, már helyszínesi rajzok, ugye, hogy tényleg egy körben robbant, ugye olyan volt a bomba, hogy majdnem egy 360 fokos körben robbant, szedett áldozatokat. A bomba azon abban a sávban nem szedett, ami az ő háta, ugye a hátán volt áldozat, ami kitakarta ezt az áldozatot. Én azt gondolom, hogy nyilván a terrorizmus, a terrorállátás az olyan, hogy reaktív. Tehát, hogyha teherautóval tömegrendezvénybe behajtanak, megtörténnek az ellenlépések, és most már innentől minden tömegrendezvényt ebből a szempontból is vizsgálni fognak. Idáig arra készültünk, hogy a tömegrendezvények bejáratát kell védeni, működött, tavaly volt valami futballvilágbajnokság, vagy Európa-bajnokság, nem tudom mi volt, emlékszem, hogy ott az ilyen szurkolói arénákat hogyan zárták le, hogy csak egy vagy két bejárata meg kellett. Tehát erre mindig így készülnek hatosak. Amikor a 70-es, 80-as években repülőgép eltérítések voltak, vagy szeptember 14 után oda jutottunk, hogy most már nem lehet bemenni. Így történt a Germanwings-nek a katasztrófája, ugye, amikor a pilóta, a másod pilóta kizárta a pilótáját a kabinjából, és a pilóta se tudott visszamenni, és neki vezette az Alpoknak a repülőgépet. Tehát azt akarom mondani, hogy sajnos, ugye mindig elmondjuk, hogy nincs 100%-os biztonság, a terrorizmus, terroristának lenni az egy halálos szakma, tehát ott mindig adaptívnak kell lenni, mert ha nem vagy adaptív, téged kapnak el először, nagyon gyorsan tanulnak, nagyon gyorsan adaptálódnak az új helyzetekhez, és azt látjuk itt most különösen az elmúlt 3 évben, hogy minden egyes lépéssel megpróbálnak az elhárítók előtt járni. Nem mindig sikerül nekik, hiszen a sikeres terrorcselekmények sokkal nagyobb visszhangot kapnak, mint az elhárított terrorcselekmények, de most, ahogy például a britek, vagy a korábbi francia terrortámadás, általában itt most már ez 10-12 az egyhez.
De azon a terror elhárításnak melyik tulajdonsága, hogy a britek helyszínen készült fotóit amerikai újságok közlik?
Szerintem ez egy ilyen egyszerű banális dolog volt.
Banális dolog volt? Tehát előfordulott ilyen szintű szolgálatoknál ilyen banális dolog?
Én azt gondolom, hogy különösen, hogy ennyi terrortámadás volt az elmúlt időszakban, azt tudjuk, hogy a britek és az amerikai között mennyire intenzív a titkosszolgálati együttműködés.
Félrenyomtak egy e-mailt?
Tessék?
Félrenyomtak egy e-mailt?
Nem félrenyomtak, azért az Egyesült Államokban nagy hagyománya van a kiszivárogtatásnak, különösen Trump alatt, tehát mikor arról értesülünk, hogy Trump a Fehérházban hogyan veszik össze Steve Bannonnal, és ez a Fehérház valahol az 5 ember valamelyikéből szivárogtatja ki. Én szerintem itt egyszerűen csak valaki nem gondolta ezt végig, hogy itt most nem a saját információnkat szivárogtatjuk ki, hanem valaki másik.
Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy valóban az amerikai-brit titkosszolgálat az nagyon intenzíven együtt vagy. Tehát lefotózom, elküldöm neked, én is megvizsgálom, ti már találkoztatok-e vele.
Lefutatjátok ki is az adatbázis.
Abszolút, erről szól a történet alapvetően. És az egy másik kérdés, hogy valóban szemben az amerikaiakkal, ahol viszonylag gyorsan tudunk meg mindent. Tehát ott egész egyszerűen vagy a sajtó kikényszeríti, vagy egyébként, ahogy Péter mondja, ilyen kiszivárogtatási, hát hogy mondjam, kultúra, hajlam van, kultúra van. A britek mindig nagyon óvatosan fogalmaznak, nagyon óvatosan nyomoznak. A briteknél nincs kiszivárogtatás. Ott találgatás van, de kiszivárogtatás lehetőleg ne legyen. Olyannyira nincsen egyébként, hogy figyeljük meg, egyetlen egy hivatalos nyilatkozatban az, hogy muszlim, vagy iszlámista, vagy dzsihadista, ez el nem hangzik. Sőt, tovább megyek,
amíg nincs rá bizonyíték.
Nincs rá bizonyíték, de abba a terrorizmus adatbázisban, amiről beszéltem, tehát amit az Európa ad ki évente, ott például ők nem hajlandók beskatujázni, vagy beosztani, hogy ez most vallási volt, ez szélsőjobb, ez szeparatista, ez single issue, hanem egyben megadják, hogy volt nálunk 40 terrorcselekmény, pont.
Még egy dolog, hogy talán ez mondjuk a médiában érdekes, hogy azért a brit sajtónak, a brit médiával való kapcsolata egy kicsit más, mint az amerikai sajtónak, az amerikai kormányzattal. Tehát a brit kormánynak van olyan lehetősége, hogyha a brit sajtó megszerez egy információt, akkor arra egy bírósági, nem tudom, azt hiszem bírósági ítéletet kimondják, hogy ezt nem lehet nyilvánosságra hozni, amíg le nem zajlanak bizonyos lépések. Most értesültünk arról a terrortámadás előtt egy vagy két nappal, hogy volt korábban két elfogott terrorista, akinek most zárult le a tárgyalás, és csak most lehet róluk írni. És a brit sajtó úgy írni, hogy most már a bírósági tárgyalás lezárultával beszámolhatunk arról, hogy... amikor a Westminsteri terrortámadás volt, 2-3 napig nem tudtuk, hogy ki az elkövető. A hatóságok tudták, a brit sajtó nem hozta le. Innentől ez a szakértők dolga, és ugye erre a 2-3 napra.
A szakértők számára egyébként az ilyen terrortámadások azért is izgalmasak, mert a brit titkosszolgálat és a brit terror elhárítás ezt használja föl arra, hogy megosszon bizonyos információkat. Tehát például ilyenkor ugye mindig kritika éri a terror elhárítás, hogy különösen akkor egyébként, amikor azt mondják, hogy hát kérem szépen
láttuk ezt
már valahol, valamilyen adatbázisban szerepelt, stb. És akkor kénytelen magyarázkodni, hogy de kérem szépen a mi adatbázisunk olyan, hogy 3000 ember szerepel benne, de ebből csak 1500-at tudunk egyszerre megfigyelni, mert hogy egyébként a megfigyelés, 24 órán keresztüli megfigyelés, az körülbelül 10-11 embernek az állandó munkáját igényli, és ebből azért nagyon sok mindent megtudunk. Akkor tudjuk meg például azt, mert kénytelen a rendőrség és a terrorelhárítás beszélni arról, hogy mennyit hiúsítottak meg. Normál esetben erről nem beszélnek.
Élvezettel figyeljük az amerikai elnök tevékenységét. mindennel foglalkozni látszik. Mi Donald Trump legnagyobb gondja most? Hogy látják?
Hát azt gondolom, hogy Donald Trump ismerkedik a világgal.
Én nagyon jó.
Tehát, hogyha nagyon egyszerűen akarom például ezt a brüsszeli hát, találkozót jellemezni, akkor azt mondom, hogy a NATO hát, országok vezetői és Donald Trump megismerte egymást, tehát bemutatkoztak egymásnak, na de még konzultációra, meg beszélgetés nem nagyon került sor. Tehát azt kell látni, hogy egy olyan emberről van szó, aki úgy lett elnök, hogy fogalma nem volt arról, hogy mit jelent az elnökség, különösen nem volt fogalma arról, hogy mit jelent az elnöknek a külpolitikai és biztonságpolitikai feladata. És ezt elég erőteljesen látjuk, de mondhatnék mást is, tehát amikor Brüsszelben, hogy ne a kül- és biztonságpolitikáról beszéljünk csak, amikor Brüsszelben arról kezdnek az amerikaiak vitatkozni, hogy hát külön akarnak tárgyalni a németekkel a kereskedelemről, meg külön a belgákkal, és nem fogják föl, hogy kereskedelmi politikáról az Európai Unió az egységes, az azt jelenti, hogy nem nagyon ismerik még ezt a terepet. Egyébként hozzá kell tenni, hogy biztonságpolitikában azt gondolom, hogy nincs is olyan rossz, hát hogy mondjam, az adminisztráción belüli szerepmegosztást nézve, elég jó embereik vannak, különösen a Pentagonban például. A State Department az
egy ott kicsit már, emberek.
Ott még nincsenek emberek. Tehát azt gondolom, hogy ismerkedik a világgal, és közben az apparátus jelez neki különböző dolgokat, hogy ezt kéne csinálni, azt kéne csinálni, ha tetszik, akkor tüzet olt ilyen értelemben, és azokat a dolgokat ismétli, amiket neki az elképzelése is, amiben hisz egyébként. Most ugye az egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy igen, a 2%-ra azt föl kell emelni. Ezt elég durván, tehát nem túl diplomatikusan jegyezte meg, hogy van itt 23 ország, ami nem hajlandó megfizetni azt. És akkor még és ráadásul még ilyesmi, amivel tartoznak a NATO-nak, és valószínűleg nem mondták el neki, hogy nem ezt akarjuk, csak az, hogy a költés minden évben legyen 200%.
Nem lehet a NATO-nak tartozni,
mert ilyen nincsen.
Működik a stílus, a hozzáállás?
Nem, szóval ezt kicsit korán vagyunk, hogy lássuk, hogy ez működik-e, vagy sem. Én azt láttam, Péter mondta, hogy nagyon jó, tehát a Nemzetbiztonsági Tanács, amely a külpolitikai döntéshozatal centruma, amely összefogja a külügy, a hadügy, a belügy, a belbiztonsági minisztériumnak a tevékenységét, és a belügy és a hadügy minisztériumnak nagyon jó miniszterek, emberek vannak. Na de pont azt is leírja az amerikai sajtó, hogy még nem volt olyan amerikai elnök, akinek a hadügyminisztere több esetben is nyíltan ellenmondana neki. Nem ellenmond neki, hanem megkérdezik ugyanazt a kérdést a Mattis védelmi minisztertől és Trumptól, és ellentétes dolgokat mondanak.
De ugyanezt nem tapasztalható Pence vagy Tillerson.
Így van. Tehát, hogy az amerikai külügyminiszter, a védelmi miniszter, a Nemzetbiztonsági Tanács, az alelnök itt voltak már Európában az elmúlt hónapokban, és mindenkit megnyitottak arról, hogy hogy a Trump itt nem akar semmit, nem akar kivonulni, nem akar balhét csinálni, nem akarja az oroszoknak odadobni Európát. Ugye ezért volt nagy várakozás, mert az európai tagországok vezetők azt mondta, jó, lássuk ezt Trump szájából. És én azt olvastam, hogy tehát ez egy nagyon konfliktusos NATO mini csúcs volt, ami itt volt, mert Trump nem ezzel jött. Jó, ezt kimondt. Áprilisban, azt hiszem, a kampány alatt azt mondta, hogy a NATO ideje múlt. Áprilisban elmondta azt nyíltan így, a NATO főtitkárral közösen, hogy a NATO nem ideje múlt, tehát szó szerint megcáfolta magát. Ez szerintem egy elég nagy blamás.
Ez a tanulékonyság, egy világos.
Ez lehet a tanulékonyság, és azt gondolom, hogy meg ez a reálpolitika, hogy szembesül a valósággal. Most eljött ide a csúcsra, és tényleg relatíve udvariatlanul, nem diplomatikusan annyit tudott mondani, hogy itt mindenki tartsa magát a 2%-hoz, mindenki emelje föl, jöjjön, ha még nem emelte fel, akkor jöjjön elő a tervekkel, az elképzelésekkel, nem tudom, decemberre, hogy mikor, ki, hogyan fogja ezt a védelmi költséget. És megemelni, majd még a végén Németországnak még egyszer beolvasott, ugye Németországon már volt korábban egy vitája, mert Németország
autó, csak... Így.
Nem az autó, ez még a védelmi költséget. És a német védelmi költséget is 1,2%-on áll. Ugye a német gazdaság a legnagyobb. Tehát ott, hogyha 1,2%-ról felemeli 2%-ra, most azt hiszem 39 milliárd euró a német védelmi költségvetés, az majdnem duplát jelentene. És a németek megmondták, hogy mi nem fogjuk felemelni 1,2%-ról 2%-ra a védelmi költségvetésünket.
Mert ők másképp számolják ezt
az egészet. Másképp számolják, meg úgy gondolják, hogy a védelem az nem csak a hard power, a kemény erő, tehát abban a nemzetközi fejlesztést is bele kell számolni, meg egy csomó más.
A diplomácia is bele számolni.
Tehát... Így van, így van. Tehát én azt gondolom, hogy és azt olvastam talán, hogy szerintem ez hogy ő nem egy Obama típusú stratégiai gondolkodó, vagy nem is egy Bush típusú, aki hagyja az embereket maga mögött stratégiákat kitalálni, és azt utána magáival tenni és követni, hanem ő szeret így twittelni egyet, oda mondani egyet, körülbelül ennyit tud foglalkozni egyszerre egy problémával, hogy oldjuk meg gyorsan, legyen így, legyen úgy. Ő nem hajlandó hosszú távon foglalkozni, kifonomul diplomáciai tárgyalásokba bocsátkozni. Tehát igazából szerintem ez az, ami sok európai vezetőben, és talán a világ többi részén is vezetőkben kételyeket hagy arra, hogy egy-egy Trump kijelentés mögött lesz-e utána stratégia. Elment Szaúd-Arábiába, elmondta először, hogy ő nem akarja megmondani az araboknak, hogy mit kellene csinálni, vagy utána elmondta az araboknak, hogy nekik kell felvenniük a harcot az iszlám állam, meg a radikalizmus, meg a dzsihadizmus ellen, és ebben az USA segíti őket. De egyszerűen nem látjuk azt, hogy ez hogy fog megvalósulni.
Ez egy nagyon fontos, tehát itt vagyunk május végén, ugye január 20-tól már világos, hogy ő az elnök, sőt, az már a korábban. Én még nem láttam, Isten igazából, egyetlen olyan, és nem a nemzetbiztonsági stratégiát várom, hanem a számára nagyon fontos dolgokat. Tehát mit tudom, azt mondja, hogy Szíria fontos, meg az iszlám állam a terrorizmussal szembeni. Nem láttam azt, hogy a Trump adminisztráció mit gondol a terrorizmus elleni harcról. Azt mondja, hogy számára fontos az, hogy a muszlim országokat megpróbálja ebbe a szélsőséges dzsihadisták elleni történetbe belevenni. Erre vonatkozóan sem láttam. Azt kétségtelen tény, hogy a stílus a szokatlan, karcos, mindenki azt várta, hogy végre, amit Péter is mondta, hogy végre kimondja itt újra, és valószínűleg úgy gondolta, én egyszer már megmondtam, mi az Isten neki, hát hogy mondjam, ismételgessem azt, amit egyszer már megmondtam. A probléma az, hogy mondott már egész mást is. Tehát a legnagyobb probléma a Trumppal az a bizonytalanság. Viszont azt is lehet látni, hogy ugyanakkor, ahogy Péter említette, az apparátus láthatóan ezt eddig tökéletesen korrigálta. Tehát láthatóan Trumpot sem zavarja, hogy a Tillerson, a Pence, a Matisse, akkor a McMaster egészen mást mond, egészen más üzenetekkel megy, és nem arról van szó, hogy ennyi.
De bocsánat, akkor egy ilyen súlyú kérdés, mint hogy oda csapunk-e rakétákkal valahova, az hol dől el?
Azt gondolom a Pentagonban dőlt el. A Pentagonban pontosan tudták, és azt mondták, hogy nézze, elnök úr, ezt tudja tenni, ez ezért jó és ezért jó, ön nagyon férfias embernek fogják tartani, csapjunk oda ezeknek a részben az Assadéknak, de részben az oroszoknak is. Majd szólunk nekik, hogy húzzanak egy picit odébb, mert mi oda csapjunk, de el kellett magyarázni, amit egyébként mi mondtunk, vagy pontosabban a szakma mondott, hogy az Obama kabinet utolsó fél évében gyakorlatilag Szíria kapcsán három országot lehetett hallani, Oroszország, Törökország és Irán. És az a három ország tisztára úgy tett, mintha ők majd megoldják ezt az egész szíriai történetet, az Amerikai Egyesült Államok nélkül, mi több az Amerikai Egyesült Államok kiszorításával. És azt ugye elmagyarázták, azt már gondolom a legelején Donald Trumpnak, hogy úgy nem lesz Amerika újra nagy, hogy bármilyen területről visszavonul, mert egyébként ahonnan mi visszavonulunk, oda bevonulnak valaki mások, most nem főleg szó szerint, meg az oroszok.
Főleg az oroszok.
És azt mondták, ez egy kiváló jelzés arra, hogy ott vagyunk, hogy mi figyelünk, stb. És így beküldték azt az 59-t.
Én egy kicsit másképp gondolom. Én szerintem, mikor ez a dolog megtörtént, akkor Trump az asztalra csapott, és azt mondta, hogy büntessünk. Rakizatunk. Lehet, hogy a Pentagon utána megmondta, hogy uram, ne az összes repteret bombázzuk. Tehát én inkább így képzem, hogy uram, ne az összes repteret rakétázzuk le, hanem itt vannak a hírszerzés információk, valószínűleg erről a bázisról szálltak fel. Jó, akkor oda, annak csapjunk oda. Tehát, hogy előbb cselekszik, és nyilván a Pentagon, tehát a Mattiszék nem mondhatnak neki ellen, hogyha ha támadni akar, és utána ennek valóban volt utána üzenet, ugye mindjárt a terrortámadás, vagy a rakétatámadás után mindenki arról beszélt, hogy ez most egy új amerikai politika, mert egy napra rá az ENSZ nagykövete, ugye az ENSZ nagykövet a rakétatámadás előtt három nappal azt mondta, hogy igazából az USA együtt tud élni az Assad rezsimmel a jövőbe, vegyi támadás, rakétatámadás, és két nappal később ugyanez az ENSZ nagykövet azt mondja, hogy az Assad rezsimnek mennie kell. Tehát ez megint egy ilyen fordulat. De megint azóta nem láttunk semmiféle amerikai adminisztrációs elképzelést arra, hogy az Assad rezsimmel mit akarnak kezdeni. Azt látjuk, amit már előtte is láttunk, hogy az iszlám állam elleni harcot Szíriában fel akarják gyorsítani, még több amerikai kiképző, most tegnap olvasta meg, osztotta meg a hírt, hogy 100 teherautóból álló konvoj érkezett meg Irakból Szíriába, amerikai konvoj, lőszereket, rakétákat, üzemanyagot, mindent. Ez egy világos jele annak, hogy a Rakka elleni ostrom, ami ugye az iszlám állam főváros, és ami most már be van kerítve, és nem az amerikaiak, hanem a kurdok, helyi kurdok kerítették be, amerikai támogatással. Itt valószínűleg talán a Ramadán végén el fog kezdődni ennek a városnak az ostroma, ami most azt gondoljuk, hogy magát az iszlám államot, mint szervezetet megroppantja, még így is lesznek területek, amiket vissza kell foglalni. De a lényeg tehát, hogy Trump oda csapott, és ettől nem változott semmi.
Hírek következnek, bocsánat, utána innen folytatjuk. Wagner Péter, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója, és Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója, az Aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallják.